Kedves testvérek, szeretettel köszöntök benneteket a mai igehirdetés alkalmából ismét, és szeretném veletek ma egy olyan témát áttekinteni, amely tulajdonképpen benne van az úrvacsorai ígéretben, illetve az úrvacsorai szertartásban. Amikor mi tulajdonképpen alkalomról alkalomra, amikor az úrvacsorát megünnepeljük, az Istennel kötött szövetségünket megújítjuk, akkor mi ezt olyan sokszor, mint ahogyan én ezt mindig is újra és újra felhozom, ezt olyan sokszor kívülről, a lelki siválságunkból kilépve, sokszor nagyon nehezen, nagyon formálisan közelítjük meg is, és mit jelent a szövetségünket megújítani az Úrral? Mi a szövetség az Úrral? És talán emlékeztek, múltkor a szövetségekről beszélgettünk, és a végére érve már az új szív ígéretéről alig tudtam beszélni. És lényegében az új szövetségnek az ígérete abban áll, hogy Isten tesz valamit. Értetek, értem, értünk. És legfőképpen az, hogy Isten tesz mi életünk. És amikor mi ma emlékezni szeretnénk az Úr kereszt áldozatára, bár leginkább tulajdonképpen az, hogy a saját életünket rendezve, Istenhez fordulva a békességet kérünk, és új szívet kérünk, akkor érdemes elgondolkodni azon, hogy milyen ígéretek vannak a Szentírásban az új szívről. Tudjátok, hogy két héttel ezelőtt nem voltam jól, és ahogy már elmondtam, hogy nem jöttem el, hogy ezt tudjátok jól. És akkor történetesen a szívem nem volt jól, és tudom én nagyon jól, hogy mitől nem jól, és dolgozok is rajta, hogy jobban legyen. De ez csak a testi szív, ez csak a hús szív, illetve a fizikai szív. Már persze ez is a gondolatoknak a hatalma alatt áll valamilyen szinten. Ugyanakkor sokkal inkább és sokkal fontosabb a számunkra az, hogy a szívünk, a belső élet, a belső emberünknek a motivációja, hogy ez ott legyen, ahogyan a Jóisten mondja, hogy egy új szív legyen. És szeretnék egy egészen egyszerű, kis egy kis Biblia tanulmányt végezni veletek, a Biblia elejétől kezdve, egészen a végeig, és csodálatos módon egybe csengenek az igék, ahogyan egymás után megjelennek, amelyek erről az új szívről szólnak. És sokak számára talán nem ismeretes ez az új szív ígérete, és ezért szeretném az új szövetség két fontos ószövetségi ígéretét olvasni, mindjárt az elején. És olvasok az elsőt, emlékeztek még, Pál apostol idéz a zsidókhoz írt levél, talán 9. fejezetében, vagy 8. fejezetében idézi ezt a 10. fejezetében idézi ezt a szöveget. És nagyon-nagyon fontos, hogy ezzel a szöveggel tisztában legyünk. Jeremiás könyvéből származik, a 31. fejezet 31. verstől. Tehát ez nagyon könnyen megjegyezhető, Jeremiás 31-31, ezt tessék megjegyezni. Ez ugyanolyan fontos, mint 1. Korintus 13, meg János 3-16. Tehát ezek olyan nagyon fontos versek, de vegyétek föl a listára a Jeremiás a 31-31-et is. És ott kezdődik az új szövetség ígérete, íme eljönnek a napok, azt mondja az Úr, és új szövetséget kötök az Izrael házával, és Júda házával. Nem a ma szövetség szerint, amelyet az ő atyaikkal kötöttem az napon, amelyen kézen fogtam őket, hogy kihozom őket Egyiptom földjéből, De akik megrontották az én szövetségemet, noha én férjük maradtam, azt mondja az Úr, hanem ez lesz a szövetség, amelyet e napok után az Izrael házával kötök, azt mondja az Úr, törvényemet az ő lelkük, vagy az ő belsejükbe helyezem, és az ő szívükbe írom be, és Istenüké leszek, ők pedig népemé lesznek. És nem tanítja többé senki az ő fele barátját, és senki az ő atya fiát, mondván ismerjétek meg az Urat, mert ők mindnyájan megismernek engem, kicsintől fogva nagyik, azt mondja az Úr, mert megbocsátom az ő bűneiket, és vétkeikről többé meg nem emlékezem. Ez az egész szöveg annyira csodálatos, és minden egyes a fél mondatot tulajdonképpen szépen a nyelvünken szét kellene ízlelni, hogy mit is mond nekünk. De ma nem kifejezetten ezt a verset fogom kibontakoztatni. Szeretnék még egy másik igét olvasni, Ezékiel profétának a továból a 36. fejezet 25. és 26. 27. versét. És ott beszél még egyértelműben erről az új szívről, és azt mondja, tehát Ezékiel 36, 25-től 27. versig, és hintek, reáltok tiszta vizet, hogy megtisztuljatok minden tisztátalanságoktól, minden tisztátalanságotoktól, és minden bálványaitoktól megtisztítlak titeket. És adok néktek új szívet, és új lelket adok belétek, és elveszem a kőszívet testetekből, és adok néktek új szívet. És az én lelkemet adom belétek, és azt cselekszem, hogy az én parancsolataimban járjatok, és az én törvényeimet megőrizétek, és betöltsétek. Isten, de hát ezekben a versekben két proféta által ugyanazt mondja, és az Ószövetség idején, hogy már pedig a mi szívünkkel foglalkozik. És Isten nagyon tisztában van azzal, jobban, mint mi magunk, hogy éppen ezzel a szívvel van gondunk. És ha kicsit megnézzük a Szentírást, már az Ószövetség első nagy szereplőjétől, Mózestől olvasok ugyanezt egyébként. Sokszor nem várnánk Mózestől, a törvénykönyvből azt, hogy az új szövetségnek az ígérete már ott is megtalálható legyen, bár Mózes sokszor egy kicsit elrejtve, de ott van már az ős evangélium révén is, és sokszor-sokszor kifejezi, amikor Istenről beszél Mózes, hogy igen, Isten hogy viszonyul hozzánk, sőt, olyan pontosan és precízen mondja egyes helyeken, de ebben az öt könyvben annyi sok betű van, és annyi sok fárasztó felsorolás is van, amivel nem tudunk mit kezdeni, hogy sokszor ezeket a nagyon-nagyon szép kincseket nem is látjuk. Szeretném idézni Mózes 5. könyv 30. fejezetében egy verset, mely lényegében már megelőzi rég-régtől fogva ezeket a profétikus kijelentéseket, amelyeket most az imént éppen olvastuk, és azt mondja, Mózes, talán pillanat megnézem, hogy az ötödik. Igen. Tulajdonképpen a 30. fejezet, ugye a címe az, hogy Mózes a megtérőknek kegyelmet és áldást, az engedetlenek átkot és büntetést hirdet, tehát az átok és áldás. És ha megnézitek az áldásnak az első néhány versét, hogy az Isten egybegyűjti azokat, akik szétszélettek, és ebben benne van implicit, hogy hát igen, én tudom, hogy ti szét fogtok szélenni. Én tudom, hogy ti a ti bajaitokban, hát bűneitekben el fogtok esni, de, és az a lényeg, aki visszatér hozzám, ugye? Tehát aki megtér az ő bűneiből, azt én visszagyűjtöm. És nézzétek meg az 5.-6. verset. És elhoz téged az Úr, a te Istenet, a földre, amelyet bírtak a te atyaidat, és bírni fogod azt, és jól tesz veled, és inkább megsokasít téged, mint a te atyaidat. És most jön a 6. vers, és az a lényeg. És körülmetéli az Úr, a te Istenet, a te szívedet, és a te magodnak szívét, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből és teljes lelkedből, hogy élj. Hogy is mondjam, körülmetéli az Úr, a te Istened, a te szívedet. Tehát a szívünkkel van gond. Igazán a körülmetélés, ami testben megtörtént, az egy jelkép volt, csak egy jelkép volt annak, hogy Isten a mi szívünket akarja körülmetélni. És hogy igazán ott lenne szükség a körülmetélésre. És az a szép az egészben, hogy Isten a kezdeményező. Amikor te az Istenhez fordulsz a segítségéért, amikor te már figyelsz újra az Istenre, amikor éppen egy bűnből felócsutsz, és legyél te most hívő, és csak egy kisebb bűnről van szó, vagy valaki, aki a világból jön, és éppen keresi az utat az Istenhez, az úgy lényegében nem tesz különbséget, hiszen az új szívét bármelyikünk újra és újra Istennél sorba állhat. És azt mondja, és ő körülmetéli a te szívedet. Ez különösen akkor fontossá válik, amikor mi a saját körülmetéletlenségünk miatt, önmagunk miatt, önmagunk miatt egy picit kétségbe esünk. Kicsit kételkedünk abban adott esetben, hogy vajon ezt a szívet lehetne egyáltalán még jóvá tenni. Minden ember valamikor az életben, vagy akár többször átmegy ezeken a szakaszon, amikor önmagára nézve semmilyen jó végeredményhez nem jut. Tehát amikor önmagát megítéli, önmagát megvizsgálja, és ugye egy úrvacsora előtt azért az önvizsgálat zajlik és történik, és gondolkodunk, és néha-néha azért, amikor önmagunkra nézünk, nem éppenséggel, hát hogy nem dicsőíthetjük magunkat, és dicsérhetjük magunkat, hogy azt mondjuk, hogy hú, de jót tettünk. És sokszor megvan ez a kísértés, hogy ilyenkor azt mondjuk, hogy vajon lehet ebből még jó? Nagyon fontos és nagyon lényeges, hogy mindjárt itt ez az első ígéret megragadja a helyes sorrendet. A Szentírás nem azt mondja, hogy te majd elő kell, hogy vegyed az éles pengét, és akkor a szívedet magadat körülmetél. Mert a Szentírás azt mondja, hogy az Úr körülmetéli a te szívedet. Azt mondja, és körülmetéli az Úr a te Istened, a te szívedet. Sőt, ami még sokaknak még nagyobb ígéret, a te magodnak szívét. Mert az ember úgy, ahogy saját magáért még felel, mármint, hogy tud tenni önmagáért. És az imádság, meg a könyörgés, meg az Istenhez fordulás, az igen hozza a gyümölcsöt, és a Szent Lelket nem lehet hazudolni. A jó Isten elküldi a Szent Lelket hozzánk, és megmunkálja a mi szívünket. De amikor az ember ott van, és a fiaira gondol, amikor az ember a gyermekeire gondol, néha-néha azért vannak olyan pillanatok, amikor egyfelől érzi a felelősséget és a hozzávaló tartozásukat, másfelől a kétségbeesést afelől, hogy igazán a külön szívük van, külön gondolkodásuk van, külön lelkiismeretük van, külön akaratuk van, külön döntéseik vannak. És az ember úgy van vele, hogy fú, hogy lehet őket befolyásolni? Hogy lehet rájuk hatni? Hogy lehet őket felemelni? Hogy lehet, hogy ők ugyanott legyenek, ahol mi is szeretnénk lenni? Egy anya, egy apa teljesen magától értetődően így gondolkodik. És kedves apák és kedves anyák, olvassuk ezt a verset, és nyugodjunk bele ebbe a versbe, hogy Isten nem csak a mi szívünknek a megújulását ígérte, hanem bizony a mi gyermekeinknek a szívét, a megújulását is megígérte. Azt mondja, és körülmetéli az Úr a te Istenedet, a te szívedet, és a te magodnak szívét. És a következmény az, hogy mi szerethessük az Urat, milyen szép. Ugye nagyon beszédes Mózes 5. könyvében ez a vers, és nagyon jól tudja az Isten, hogy mi van bennünk, jobban tudja az Isten, hogy mi van belülről, a mi szívünkben, mint mi magunk. Emlékeztek még a múltkor, amikor a szövetségekről beszéltem, akkor idéztem Mózes 5. könyvéből is egy verset. És ez egy 25 fejezettel arrébb van. Tehát Mózes 5. könyv 5. fejezete. És ott van az az egy vers, amit múltkor is már említettem, és tulajdonképpen érthetővé teszi, hogy Mózes a szívről beszél. Mert ugye Isten kihozta Egyiptom földéről az ő népét. És éppen az előbbi ígéretben el is mondta, és nem úgy azzal a szövetséggel, mint amelyet kötöttem amikor kihoztalak téged Egyiptom földéről, és ha te akartál feltétlenül egy szövetséget kötni, és szóltam is, hogy tartsátok be az én szövetségemet, és az Isten népe mit mondott? Ó, persze, mindent megcsinálok, amit te mondasz. Ugye amire föl, ugye Mózes visszament az Istenhez, és elmondta az Istennek, hogy hát a nép beszédét. És az 5. könyvben, Mózes 5. könyve 5. fejezetében találunk itt egy mozanatot, amikor Mózes leírja, hogy Isten akkor mit mondott. Ha elolvasuk a 28. verset és a 29. verset. És meghallotta az Úr a ti beszédetek szavát, amikor beszéltetek velem, és mondta nékem az Úr, hallottam a népnek beszédének szavát, amint beszéltek hozzád, mind jó, amit beszéltek. Ugye? Mind jó, amit beszéltek. Amit mondták a szájukkal, ugye? Uram, mi mindent meg akarunk tenni, amit te mondasz. Te mondjál bármit, és mi ezt megtesszük. És akkor a 29. vers. Vaj, ha így maradna az ő szívük. Vaj, ha így maradna az ő szívük, hogy félnének engem, és megtartanák minden parancsolatomat minden időben, hogy jó legyen dolguk nékik és az ő gyermekeiknek mindörökké. Ugye itt azért van egy kis összefüggés a felnőttek, tehát a szülők megújulása és a gyermekek megújulása között is, ugye azért ezt itt látjuk. Mert ha a szülőnek a szíve az Istentől honnan körülmetélve van, akkor a gyermeknek a szíve is körülmetélődhet, mondjuk inkább így. De ugyanakkor a lényegében a versben az az, hogy Isten azt mondja, vaj, ha az ő szívük így marad. Vaj, ha ez a szándék, ami megvan, amikor Istentől megillettődünk, és jaj, hát Isten szólt hozzánk, és Isten félelmünk van, csak csak ez az Isten félelem meg is maradna. És az embernek a legnagyobb kínja az, hogy egyik pillanatában olyan közelnek érzi magát az Istenhez. Annyira kézzel fogható az Isten jelenléte, az Isten segítsége, az Isten támogatása és bátorítása. És eltelik egy kis idő, és újra profán az ember. Nem tudtél, nem tapasztaltátok éneket? És az Isten új szövetsége azt ígéri nekünk, hogy Isten a szívünket körülmetéli. Ez azt jelenti, hogy Isten dolgozik mi életünk. Ugye az emberi szándék hamar elszáll, az emberi akarat nagyon gyenge tud lenni. És tudjátok, éppen ezért az erőtelenség véget, a gyengeség miatt nem rátok bízta a ti szívetek megújítását. És mégis rátok bízta. Majd mindjárt térünk el ki. De annak a végrehajtása, annak a megmunkálása, az nem állati hatalmatokban. Ez Isten egyedüli munkája. Ez csak ő tudja, és csak ő teszi. Ha ti most azt gondoljátok, hogy megtért állapotban vagytok, ez nem a ti dolgotok. Ez nem a ti eredményetek. Az nem azért van, mert ti magatokat hívtatok, hanem azért, mert Isten a hívástól kezdve, a végrehajtáson, tehát a megtérítéseteken keresztül, a bűnbánat hosszításon keresztül, minden keresztül, ez mind az ő munka. És az ő érdeme is. Persze ugyanakkor vannak nekünk is tolványunk. És milyen szép, hogy például nagy hívők életében egy Dávid király, ugye milyen ember volt? Isten szerinti ember, ugye? Kivéve Bacsébának az esetet. Tehát Isten szíve szerinti ember, ez a Dávid király. És milyen hívő volt? És ha Dávidnak a bátorságát ifjúkorától kezdve nézzük, és amilyen intenzitásával nagy intenzitással szerette az Istent, kiállt az Istenért, hitt benne, nem csak elfogadta, hogy van, hanem el is hitte, hogy az Isten ígérete ott van. Most ez a Dávid. Nagy bűne után a második bűnben a Zsoltárban, 51. Zsoltár 12. versében mit is mondott? Miről beszélt? Azt mondja, tiszta szívet teremts bennem, ó Isten. Ugye, és itt egyértelművé válik, hogy csak a teremtő hatalma alkalmas, képes és elégséges ahhoz, hogy a halandó ember a szívében valami új keletkezhessen. És Dávid király teljesen tisztán volt azzal. Ő élt, és élt, és Isten adta tiszta szívvel, vétkezett, megbánta bűneit, megbánta, de a szívét többé már nem tudta megtisztítani. A bűn emléke ott volt. A bűntől való megtisztulása erre képtelen volt. És a tudósok is azt mondják egyébként, akik agykutatással foglalkoztak, hogy a mi emberi agyunkban minden megmarad. Minden. Voltak olyan kísérletek, amikor lokális altatással, nyílt koponyával, kis elektródákkal érintettek, mit tudom, az agynak ilyen-olyan-amolyan levenyét, és emberek képesek voltak arra, hogy 5. születésnapjuk minden egyes részletére emlékezni. Tehát mivel lokális anesztezés, tehát lokális érzéstelenítés volt, tehát nyílt koponya, de lokális anesztezés, tehát ők tudatnál voltak, és rámentek egy elektródával, és azt mondják, hú, most látom, 5. szülinap, hú, ott volt a Pista, Bribagalba, és kérdezték, és mi volt? Ja, mire emlékszel? Milyen ruha volt rajta? El tudták mondani, hogy milyen ruha volt rajta. El tudták mondani, hogy ez a gyerek hogy hívják, és hol lakott. Egy fél órával ezelőtt még arra sem emlékezett, hogy az az ember volt az 5. szülinapi zsúrián. Tehát ott minden el van temetve. Ott van. Nem tudjuk előhívni. De latensen megvan az ember teljes története az ő elméjében. Ott vannak a könyvek. És ezért adó ember nem vagy képes arra ezeket a könyveket kitörölni. Nincs emberi mechanizmus, hogy mi oda bele tudnánk nyúlni, és tetszőlegesen akármi, bármit el is távolítani. A ti egész emberi teljes valóságotok ott le van képezve, és nem felejtődik el semmi. Ahogyan a menny könyveiben sem felejtődik el semmi, úgy az emberi agyban a tudósok azt mondják, hogy a folyamatos tudat áramlata megvan. Vannak agy közt, tehát az agy hihetetlen képességgel az egész életünket leképezi. Mi ezt nem tudjuk elképzelni, fogalmunk nincs, hogy miért van ez így. Fogalmunk nincs, miért van ez úgy, hogy egy elektródával érintenek minket, és ott ülünk mit tudom, az operában, és halljuk, ahogyan énekelnek, és énekelni tudunk velük együtt. És mi nem értjük a mi emberi agyunkat. Azt az Isten alkotta, és ő nagyon jól tudja. A kedves testvérek, éppen ez a bajunk. Minden egyes ismételt gondolat, minden egyes ismételt cselekedet, valóságot teremt az agyunkban, anyagot, realitást. És minél gyakrabban ismételjünk egy cselekedetet, annál inkább tudatosabbá válik ez a cselekedet. A ti agyatok ezután az ígéretetés után már nem ugyanaz, mint amilyen volt. Feltéve, ha figyeltek. De még ha nem figyeltek, akkor is. Az idő múlása megváltoztatja mi elménket, a mi agyunkat fizikálisan is. És ezért nagyon lényeges, hogy megtanuljunk Dávidtól ezt a kérést. Te, ó Uram, teremts új szíved nekem. Mert a teremtő hatalom képes arra, hogy azokat a képeket eltakarja, amely minket rosszra vinne. És előhívja, elénk hívja azokat a képeket, amelyek minket motiválnak a jóra. Isten képes ezekre a dolgokra. Mi emberek aligha. Ugye, tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, és az erős lelket újíts meg bennem. Nézzünk egy további igét, Jeremiás könyve 32. fejezetében. Jeremiás könyve 32. fejezet 39. verse. Azt mondja, és adok nékik egy szívet és egy utat, hogy mindenkor engem féljenek, hogy jó legyen dolguk nékik és az ő fiaiknak, ő utának. Micsoda ige? Adok nékik egy szívet és egy utat, hogy mindenkor féljenek engem, ugye? Hogy mindenkor engem féljenek. Nem ez a legnagyobb bajunk, hogy nem félünk mi mindenkor az Istent? Ugyan Pál apostol azt mondja, hogy nem rajzoltam, nem ábrázoltam elétek Krisztust és az ő kereszt áldozatát. Ugye? Nem így szólt a Galata levélben, hogy szólt, hogy a megfeszített Krisztust elétek rajzoltam, elétek ábrázoltam, hogy lássátok őt. És ez nem egy misztikum, hanem ez az a valóság, ami minket megváltoztat. És nem a kereszt szenvedései, mint egyesek filmekben szélsőséges formában megrajzolták, és az ember csak a legbrutálisabb magatartást lát benne. És csak szenvedést lát benne. Mert nem az. Sokkal nagyobb szenvedés, a lelki szenvedés volt, amit az Isten átélt mi életünk. És a szeretetet kell látni benne. Mert ha csak a szenvedést látunk, akkor a szenvedéshez idomulunk. De ha a szeretetet látjuk, akkor ez. Adok nékik egy szívet és egy utat. És azért ezt már felvett kérdéseket, hogy Isten ad nékünk a lehetőséget. Az Isten félelem. Ugye nagyon sokszor mi úgy vagyunk ezekkel az ígéretekkel, ugye most olvastam egy ígéretet, Jeremiás 31-31, meg az Ezékiel, hogy Isten teremt mi bennünket új szívet. Ti hogy éditek ezt meg? Hogy igen, Isten teremt mi bennünk tőlünk független? Ugye? Felvetődik a kérdés. Az igaz hívő, és láss Dávid, de lehetne Péter apostol nézni, amikor a saját bűneivel szembesült. Lehetne Dániel profétát nézni, amikor az angyallal találkozott. Lehetne Ézsájás profétát nézni, amikor betekintett a templomba. Lehetne Pál apostolt olvasni, amikor azt mondta, hogy ő a legkisebb, és a legnagyobb bűnös, és a legkisebb mindenki között. Tehát minden egyes nagy hívő, már nem minden egyes, de egy jó néhányan ki is jelentették azt, hogy ők hogy érezték magukat az Isten jelenlétében. Számukra az az ígéret, hogy Isten teremt bennüket új szívet, nem jelentette azt, hogy ők hanyat törölnek, és a lusta szívüket egy puha pálmára teszik, és mert az Isten majd helyettem megveszi. Hanem ők értették azt, amit Jézus János Evangélium 3. fejezetében nagyon szépen elmondta, és ezt mi olyan gyakran idézik, de lényegében itt az új szívről szól, nézzétek meg, hogy a János Evangélium 3. fejezet 3-től 5. versét. És felelt Jézus, és mondta neki, bizony-bizony mondom néked, ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát. Mondta néki Nikodémos, mi módon születhetik az ember, ha vén? Vajon bemehet-e az ő anyjának méhébe másodszor is? Születhetik-e? Feleld Jézus, bizony-bizony mondom néked, ha valaki nem születik víztől és lélektől, nem mehet be az Isten országába. És hogy most miről beszélünk? Azt mondja, ha nem születik. Nem azt mondja, ha nem szül. Ez nem azt jelenti, hogy ti szültök egy új szívet, vagy egy új lelket, vagy nem azt mondja, hogy születik. És mégis azt mondja Jézus, ez a születés tőled függ. Ha nem születsz újonnan, akkor nincs Isten országa. Melyik gyerek szülte már magát? Vagy született, hogy indította a születését? Ugye? Nem a gyermek testetől függ csupán csak, a gyermek készségétől függ, az bizony. Tehát nagyon-nagyon nem jó, ha 5. hónapban születik. De ha eljött az ideje, hogy születhessen, akkor maga a szülés nem a gyermek indítja el, hanem az anyja teste. És amikor mi érettek vagyunk arra, hogy az Isten szüljön minket az ő szent lelke által, akkor ez a születés bekövetkezik. De ez a helyzet, hogy Isten el tudja dönteni, hogy igen, vagy nem, az tőletek függ, tőlünk függ. Nikodémus nagyon jól tudta, hogy miről beszél Jézus, és nem akarta. Lélektől születni? Bűnbánatot megélni, átélni, megírtani, bűnbocsánatot kérni, és bűnbocsánatot elhinni, az a feltétele annak, hogy egy embernek új szíve legyen. Mert abban a pillanatban, amikor az ember elmondja az Isten előtt, hogy én hiszek az Úr Jézus Krisztus helyettem megtörtént golgotai kereszt áldozatban, mert nem lehet megváltoztatni Isten öreke való törvényét, ami engem elítél, és bűnösnek ítél, és a halálba ítél, abban a pillanatban, amikor valaki ezt nem csak formulaként elmondja, hanem hit által elmondja, tényleg el is hiszi, nem csak elfogadja, abban a pillanatban születik újra. Felülről, lélek által, és ezen nincs apeláta. Ezt az Isten teszi. Isten először kívülről munkája, aztán belülről. Kedves testvérek, nekünk van itt munka, és azt mondja, lélek által és víz által. Ugye? A víz általi születés mit jelent vajon? Ugye tudjuk, hogy a keresztség. De a keresztséget hogy értékeljük? A keresztség azt jelenti, hogy mi egy hitvallással a saját életünknek a reformálását, vagy a saját életünknek a megváltoztatását publikussá tesszük. Hitet vallunk emberek előtt és Isten előtt. Nyilvánvalóan legelőször Isten előtt, de az emberek előtt is. És nagyon jól tudjuk, hogy az a szívbeli megújulás, amelynek nincsen nyilvánossága, nem tud igazán érvényesülni. Lehet egy embert úgy keresztelni, hogy csak ott ketten vannak, vagy hárman, és a tóban megkereszteljük őt, és lehet, hogy egy életen át hűséges marad Krisztushoz. De én úgy gondolom, aki igazán megérti, hogy Krisztus felmentette őt az ő elmúlt bűneinek a felelőssége alól, és megbocsátotta neki, az nem fog szégyenkezni az ő bűneiért. Ezt meg fogja mondani, igen, megtettem, de tudom, hogy az Úr megbocsátott nekem. És világ, és ember előtt, és Isten előtt, és bárki előtt bevallja, megvallja. És azt mondja, igen, nincs baj ezzel. Én tudom, hogy megbocsátod az Isten. Tudom. És ezért vállalom a keresztséget. És én úgy gondolom, hogy ez nekünk ma nagyon könnyűnek hangzik, jó, kicsit elméletinek. De gondoljátok bele, amikor a keresztényeket üldöztek. És amikor a keresztség egyenlő volt a halálos ítélete. És vannak a mai napig is országok, ahol ez majdnem, hogy így van. Úgyhogy hinni, a víz általi keresztség a nyilvánosság és a lélek által az a belső kamra. És ha ez megtörténik, ott van az Isten élet. Aztán van egy ígéret 2 Korintus 3.18-ban. Nézzük meg csak azt. Hogy ez a változás. Mi pedig az Úrnak dicsőségét mindnyájan fedetlen arccal szemlélvén ugyanazon ábrázatra elváltozunk dicsőségről dicsőségre, úgy, mint az Úrnak lelkétől. Emlékeztek erre az igére, ugye? Mi föltekintünk Krisztusra, az ő dicsőségére, és az Úr dicsőségét szemlélve mi változunk. Ja, és ez az, amit az előbb már említettem, hogy amire tekintünk, olyaná válunk. Ember a saját bűnében mire tud tekinteni? Mire tud tekinteni? Önön másolatába, ahogyan tisztítja saját elképzelései szerint? Ábrándjai szerint? Tekinthetünk az álmainkra, hogy fú, így szeretnék lenni, úgy szeretnék lenni? Hányszor volt ez úgy, hogy elképzeltük, hogy mi vagyunk a szuperhősök? Megmentjük a világot, megmentjük a családot, építünk házat, építünk egyházat, építünk minden, mit csináljuk? És mit csinálunk a valóságban? Mi mentjük ezt az embert, azt az embert, fontos akarok lenni, elismertek akarunk lenni, és a középpontban akarunk állni. Jók akarunk lenni, és pedig mik vagyunk? Mit gondoltok, amikor a gyerekek rajzfilmeket néznek, és ott repül a Superman, meg a mit tudom, a Batman, ugrik, meg minden, ezeket a szuper képességeket, vajon milyen, mit gondoltok, miért rajzolgatták ilyeneket? Mert valamilyen módon minden ember a szíve mélyén, a legbelsején akar ilyen nagyon jó lenni. És minden asszon akar tökéletes lenni. És minden asszon akar mindent tökéletesen csinálni. Ezek a mélyen elrejtett a vágyok, amelyek ott vannak. És mi persze álmodozhatunk ilyenekről, de ez megváltoztat minket? Álmodozásból egy darab ember még nem változott meg. Mert nem a lényeget ragadja meg, hanem csak a következményét szeretne elérni. De a lényege miből adódik? Ki az az ember, aki a halált megvetve bátor és tettetre kész? Az, aki a saját énjét eltemette. Nem? És ha önmagunkra tekintünk, és ha önmagunk nagyra vágyásra tekintünk, és azt célként tűzünk ki magunknak, abból soha nem lesz önmagunk megtagadása, és soha nem lesz bátorság és erő. És ezért, ha Krisztusra tekintünk, ha Krisztus kereszt áldozatára tekintünk, az ő legnagyobb megaláztatására tekintünk, arra, amilyen erő volt ő benne, hogy mit tudott tenni mi életünk, akkor van az embernek bátorítása, hogy ugyanolyan ereje legyen őnek is, letenni az ő dolgait. Tudjátok, a pusztában a pózlára emelt érckígyó, amikor tegnap éjjel, illetve tegnap ma hajnalban, vagy nem is hajnalban, éjjel valamikor ezen foglalkoztam, és ugye eszembe jutott az érckígyó. És azt írtam le, hogy hihetetlen könnyűnek látszik, így leírom, olvasom, ahogy írtam, hihetetlen könnyűnek látszik, és mégis sokan voltak, akik ott a pusztában maradtak, ugye? Föltekinteni a Póznára, az érckígyóra, és meggyógyulni. Ugye ez volt a dolog? Hihetetlen könnyűnek tűnik, vagy látszik, és mégis sokan voltak, akik ott maradtak. Az emberi szív sötétsége elképzelhetetlenül sűrű, lázadása fölfoghatatlan, és alulról fűtve, testi vágyaktól, sátani gőktől. Miért ne tekintene a beteg a megoldásra? Miért ne tekintenénk a Krisztus dicsőségre? Miért ne kutatnánk a Krisztus Golgotai kereszt áldozatának a lehetelmét? Miért nem? Mi az, ami megakadályoz minket ebben? Tudjátok, itt eszembe jutott Ellen White-től egy idézet, és akkor ezt idézem tőletek. Mi a hitáltali megigazolás? Ez Isten munkája, amely abban nyilvánul meg, hogy az ember dicsőségét a porba helyezi, és azt teszi az emberért, amire néki nincsen ereje. Amikor az ember látja a saját jelentéktelenségét, értéktelenségét, akkor már kész arra, hogy Krisztus igazságának ruhájába öltöztessék. Amikor elkezdik egész nap Istent dicsőíteni és magasztalni, akkor szemlélés által átalakulnak ugyanarra az ábrázatra. Mi a megújulás? Az, hogy az ember a saját igazi természetét felfedezze, azaz, hogy önmagában értéktelen. Ezek kemény szavak, nem? de Krisztusban értékesek vagyunk. Ha mi csak magunkban maradunk, nem lesz sok. És ezért olyan vigasztaló, amikor most olvasunk 2 Korintus 5.17, nézzétek meg 2 Korintus 5.17. Ha az Isten ezt a munkáját elkezdi, elvégzi mi bennünk, akkor mi van írva? Azért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az, a régiek elmúltak, íme újjá lett minden. Kedves testvérek, a Jézus, az Úr Jézus Krisztus ma veletek ezt újra akarja művelni. Hogy ma, amikor kilépünk az óvacsodából, amikor délután leülünk és elcsendesedünk, újjá lett minden. De régiek elmúltak. Az Úr Jézus Krisztus szeretne ezt munkálni mi bennünk, és semmi nem számít lényegében, csak az, hogy egy új teremtés vagyunk. Amik voltunk, amilyenek voltunk, az lényegében értéktelen. Aztán mondja a Galata levélben, mert Krisztus Jézusban sem a körülmetélkedés, sem a körülmetéletlenség nem használ semmit, hanem az új teremtés. Milyen? Tehát újra és újra és újra eljön. A szívünk körülmetéletlensége, vagy a testünk körülmetéletlensége, vagy a testünk körülmetélése, vagy bár semmit nem jelent. Az van jelentősége, hogy az Isten a mi szívünket meg tudja változtatni. Meg tudja tenni, vagy nem. Aztán Pál apostol később azt mondja az Efézus levélben, hogy mert az ő alkotása vagyunk, teremtetvén általa a Krisztus Jézusban jó cselekedetekre, amelyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk. Ismét, ő alkot minket. Ő alkotott minket, mi az ő alkotása vagyunk. És higgyétek el, ezek az emberek, akik ezen keresztül mennek, ezek azok, akik majdan egy olyan eseményen vehetnek részt, amelyet a Szentírás a jelenések könyvében a következőképpen fogalmazanak. És mondta az, aki a király székeken ül, íme mindent újjáteszek, és mondta nékem, írd meg, mert e beszédek hívek és igazak. Az Isten elkezdi a munkát mi bennünk, a mi szívünkben. És ott már most is újjáteremtés van, ha mi ezt engedjük. Ha születni akartok, tudjátok, hogy hogyan. Rajtatok múlik. Jézus is azt mondta, víz által, lélek által. Születni akartok? Ott akartok lenni az Isten országában? Szülesetek. Tudsz te magadtól születni? Nem. Az nem. De hogy készséges vagy arra, hogy az Isten készségessé tegyen téged? Ha igen, akkor működni fog. És ez a feltétele annak, hogy a nagy újjateremtésben mi ott lehetünk, és hogy nem, többé nem csak a szívünk újjateremtve legyen, és nem csak egy megdicső testet kapjunk, vagy nyerjünk, hanem az egész életünk, az egész élet körülményünk, mindenünk újjateremtve legyen. A bűntől mentes, a fájdalomtól mentes, a haláltól mentes. Ez az ígéret, amelyet ő adott nékünk. Ezek nagy ígéretek, és mindenki, aki az újra vágyik, lényegében ilyesmire vágyik. És a Jóisten adjon kegyelmet nekünk, hogy a megújulásban legyen részünk, és hogy legfőképpen a szívünk újuljon meg. A Jóisten legyen kegyelmes hozzánk a mai napon, hogy képesek vagyunk föltekinteni az Úr Jézus Krisztusra, és nem önmagukra. És képesek vagyunk elfogadni az ő ígéretét, hogy ő körülmetéli a mi szívünket. Hogy ő teremti meg bennünk ezt az új szívet. És hogy higgyük el ma a szombat, a teremtés emlékünnepén, hogy ő az, aki ma is akar teremteni. Nem csak pár ezer évvel ezelőtt, amikor a Földet alkotta, hanem ezt a sok-sok-sok-sok újon, tehát megújult szívet, amit ő már teremtett. bizonyíték arra, hogy ezt mi bennünk is megteheti. Jó Isten, legyen kegyelmes, hogy mi is ebben részesüljünk, és nem csak ma, hanem mindenkor.